Háború és béke. Lev Tolsztoj regényének rádióváltozata. Hetedik rész.
Képzeljünk el két embert, aki egy szál kadra kiáll, hogy párbajt vívjon a vívó művészet szabályai szerint. A vívás eléggé sokáig tart. Az egyik ellenfél ráeszmél, ennek már felese tréfa, ez már az életébe vág. Eldobja a kardot, felragadja a kezeügyébe eső bunkót, és megforgatja. Az a vívó, aki a vívó művészet szabályai szerint követelte a viadal folytatását, a francia hadsereg volt. Az az ellenfél pedig, aki bunkót ragadott, az orosz volt. Azok az emberek pedig, akik mindent a vívás szabályai alapján igyekeznek magyarázni, azok a történetírók, akik erről az eseményről írtak. Az akkori időkből származó leírások mind csak is az oroszok önfeláldozásáról, hazaszeretetéről, kétségbeséséről, bánatáról és hősiességéről beszélnek. Pedig a valóságban nem így volt. Pétervárott és a Moszkvától távol eső kormányzóságokban a hölgyek és a népfölkelő mundérba bújtatott férfiak ugyan egyre síratták Oroszországot, Moszkvát. De a hadseregben, mely visszavonult Moszkva mögé, jóformán nem is beszéltek Moszkváról, nem is gondoltak rá. Amikor a tűzvészt látták, senki sem fogadkozott, hogy bosszút áll a franciákon, hanem az évi fizetés esedékes harmadára, a következő pihenőre, matroskára, markotányos nőre, és ehhez hasonlókra gondoltak.
Gyite,
huszár lesz, én mondom, huszár lesz ebben a fiúval. Nem igaz, Nikolinka?
Huszár leszek, utána!
Kicsikém, huszár lesz. Ideje lefeküdni. Szaladj át Burien kisasszonyhoz. Mindjárt megyek én is.
Huszár leszek!
Ne haragudjon, hercegnő, hogy ilyen sokáig feltartóztattam.
Ugyan, gróf. Nagyon örülök, hogy hírt hozott Andrejről. A Natasa ápolja jó kezekben van a bátya.
Anyám azt írja, hogy a húgom éjjel-nappal mellette virraszt.
Maradjon még, gróf, maradjon. Pár perc múlva visszajövök, de Nikolinka addig nem alszik el, amíg be nem megyek hozzá. Esténként az apjáról mesélek.
Földre szállt angyal. Miért is siettem annyira szunyával? Miért nem vagyok szabad?
Kicsoda ön?
Erre a kérdésre nem válaszolok.
Mit csinált közvetlenül azelőtt, hogy elfogtuk?
Egy gyereket mentettem ki egy égőházból. Minden férfinak kötelessége...
Ez nem tartozik ide. Miért éppen abban a városnegyedben tartózkodott szeptember 3-án, ahol a legnagyobb volt a tűzvész?
Aznap későn ébredtem. És az Árbatonát a Nikola Javlenné felé tartottam, amikor...
Nem azt kérdeztem, hogy hova ment, hanem hogy miért tartózkodott azelőtt az égőház előtt.
Mert egy gyermeket mentettem
Mondtam ki. Már, ez nem tartozik ide.
Kedves Rostov, annyira örülök, hogy eljött.
Matam.
Őszintén szólva, azóta, hogy a férjemet kinevezték kormányzónak ide, vidékre, nem fordult meg nálunk. De jobb későn, mint soha.
Lovakat sorozok az ezredemnek, Matant, és az a néhány nap, amíg a kozákjaim a környéket járják. Kiváló alkalom,
egy kis szórakozásra, igaz? Örülök, hogy eljött hozzánk erre a kis estére, hanem engem be nem csapsz.
Ezt hogy érti, Matant?
Ugyan, Moser. Nem csak a lovak miatt jöttél te ide. Tudom, amit tudok. Amúgy éppen neked való parti. Ha akarod, megkérhetem a nevedben.
Kit, Matan?
A hercegnőt. Mária Bolkonszkája hercegnőt. Akarod? Szentül hiszem, hogy a mamád hálás lesz. De igaz is, olyan bájos az a lány. Egyáltalán nem csak.
Egyáltalán nem. Én ma tant, ahogy a katonához illik, sose tolakszom sehová, és nem szabadkozom semmiképp.
Te vigyázz, ez nem tréfa.
Márhogy volna tréfa. De van itt egy bökkenő. Az igazat megvallom, Matant.
Úgy látom, ez komolyabb megbeszélést szükségel. Gyere csak, menjünk át a pamlagos szobába.
Utoljára kérdem, kicsoda ön? Vigyázzon, én ismerem magát.
Nem ismerhet, tábornok úr. Én sosem láttam önt.
Orosz kém! Gyújtogató!
Nem, tábornok. Ön nem ismerhet. Népfölkelő tiszt vagyok.
A neve?
Bezúov.
Mi bizonyítja, hogy nem hazudik?
Tábornok úr!
Mivel bizonyítja annak igazát, amit mond? Nincs bizonyíték. Ön nem az, akinek mondja magát.
Tudja, Matant, a mama már régóta gazdag mennyasszony keres nekem, de én undorodom még a gondolatától is annak, hogy pénzért, hozományért nősüljék.
Ó, igen, értem.
De ha Bolkonszkaja hercegnőről van szó, az egészen más. Megmondom őszintén, nagyon tetszik nekem. Éppen kedvemre való. A mama már régóta gondolt rá, de előbb sosem volt alkalmam találkozni vele. Valahogy mindig úgy történt, hogy elkerültük egymást. Úgy rendelte a sors, hogy éppen akkor találkozzunk, amikor Natasa házassága meghiúsult a hercegnő bátyjával. Meg aztán... Egy szóval ennyit akartam mondani. Ezt még senkinek soha el nem mondtam, csak is önnek. Nem is tudom miért.
Köszönöm.
Ismeri az unokahúgomat, Szonyát?
Természetesen.
Szeretem. Házasságot ígértem neki, és feleségül is veszem. Ebből láthatja, hogy erről a házasságról szó sem lehet. Szó sem lehet.
Jól gondolkozol, monser. Hiszen Szonyának nincs semmije. Márpedig úgy tudom, hogy a papád dolgai rosszul állnak. És a mamád? Mente nagyon csapja. Ez az első. Aztán meg, ha Szonya érző lélek. Ugyan milyen élet vár rá? Anyád a kétségbeesés szélén áll. Anyagi helyzetetek zilált. Bizony, monser. Neked is, meg Szonyának is meg kell ezt érteni.
Mégiscsak lehetetlen, Matant. De hát, hozzám jönne a hercegnő? Még gyászban jár az édesapja miatt.
Mindennek megvan a módja és az ideje.
Ügyes házasságszerző, Matant.
No, menj csak, mulass, szórakozz. Monser.
Kivégző osztag! Előre lépj! Ítélethirdetés! A francia császárság nevében a hadbíróság önöket gyújtogatás és fosztogatás bűnében vétkesnek mondja ki, és ezért golyó általi halálra ítéli. Az ítélet azonnal végrehajtandó. Az első kettőt a cölökhöz.
Mi ez? Most meg fognak ölni mindenkit. Vagyunk vagy százan. És engem is.
Tűz! A gödörbe. A következő kettőt a cölökhöz.
Én vagyok a hatodik. Ez itt mellettem, ez a köpenyes gyári munkás. Ezzel együtt fogok meghalni. Meg fogok halni. Minden orosznak és minden franciának az arcán ugyanaz az iszonyat és félelem. Gyilkosnak és áldozatnak ugyanaz. Mi ez?
Tűz! A gödörbe!
Én következem.
Bezuhol!
Akkor... most én. Igen.
Önnek a haditörvényszék megkegyelmezett. Átmegy a hadi...